Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Ivádi Zsuzsa vagyok. A mai adásban először a járványhelyzet által jelentősen befolyásolt hangulatunkról hallhatnak, a Kopmária Intézet által készített széleskörű felmérés eredményeiről. Szó lesz a mentális pandémia veszélyeiről. A műsor második részében pedig azt jártam körbe, hogyan tudunk felkészülni a rendszeres vagy hétvégi bringázásra, egyedül vagy családdal. Tartsanak velünk! A közérzetünket vizsgált a legutóbbi felmérésében a Kopmária Intézet a népesedésért és családokért. A kérdőívben vizsgálták egyebek között a hangulatunkat, a párkapcsolati helyzetet, a jövőbe vetett bizalmat, a fiatalabb és idősebb korosztályban egyaránt. A részletekről Fűrész Tündét, az intézet vezetőjét kérdeztem.
Vizsgáltuk azt, hogy magyarok milyen hangulatban, hogy élik meg a koronavírus járványnak az idejét. Már egy évvel ezelőtt egyébként áprilisban is volt egy felmérésünk, majd ezt követően a téli időszakban és most legutóbb márciusban is. Azt látjuk, hogy tavaly áprilisban még sokkal erősebben, lelkileg is erősebben voltak benne ebben a helyzetben a családok. Ugye akkor a felük azt mondta, hogy alapvetően nyugodtnak érzi magát. Ez a szám mostanra lecsökkent, és most már csak a magyaroknak a harmada mondja azt, hogy nyugodtan éli meg a mostani időszakot. Tehát látszik, hogy haladtunk előre az időben, azért a feszültség az egyre növekedett, de összességében mégis úgy látszik, hogy még mindig alapvetően tartják magukat a magyar családok, megértik ezt a helyzetet, viszont látszódik, hogy azért az egy év az hosszú idő, tehát ahogy telik az idő, bizony a feszültség is folyamatosan nő. Ugye egy évvel ezelőtt nagyjából a magyaroknak a negyede mondta azt, hogy feszültnek érzi magát, most már valamivel többen 29% nyilatkozott így.
Tehát a nyugodtság csökkenésével a feszültség is nőtt, nem pedig az történt, hogy egyfajta közöny vagy kivárás lenne a jellemző.
Igen, szerintem ezt mindannyian a mindennapokban is érezzük, hogy most már jó lenne szabadulni ebből a helyzetből, de ettől függetlenül mégis azt gondolom, az látszódik egyébként a kapcsolatok stabilitásán, vagy például amikor a boldogságra rákérdeztünk, ott azért még mindig egy elég magas számot kaptunk, tehát az látszódik, hogy például arra az állítás, hogy mennyire érzi magát boldognak, egy 10-es skálán az emberek most már 5. hónapja 7 fölötti átlagértékeket mondanak, tehát úgy tűnik, hogy tartják magukat az emberek, és hát várják a nyitást. Az otthon töltött időszakot egy évvel ezelőtt még sokkal pozitívabban fogadták az emberek, akkor a jelentős részük, 73%-uk jól élte meg az otthoni időszakot, most már idén márciusban már alig felük mondta azt, hogy jól érzi magát otthon, tehát látszódik, hogy az emberek nagy része most már szeretne az elszigetelődésből kiszabadulni és visszatérni a munkahelyére, az iskolába.
Az egészségünkről hogyan vélekedünk? Itt mennyire látható változás?
Nagyon érdekes, hogy egy évvel ezelőtt még nagyjából csak a válaszadóknak 40%-a mondta azt, hogy tart a betegségtől, tart attól, hogy egy idősebb hozzátartozója megbetegszik. A mostani felmérésben egy évvel később, most márciusban viszont már sokkal többen, 70-80% mondta azt, hogy fél a betegségtől, és már nem csak az idős hozzátartozókat féltik, hanem bizony nagyon nagy számban arról is nyilatkoztak, hogy gyermeküket, házastársukat is féltik a megbetegedéstől.
Pont erre akartam rákérdezni, hogy itt vajon az egészségnél látható-e jelentős különbség mondjuk a gyermekesek, illetve a gyermekteleneknél? Vagy ez hol látható leginkább? Nagy különbség, nagy változás az elmúlt 5 hónapban?
Azt látjuk, hogy akik gyermeket nevelnek, ők a biztonságérzetük vagy az egészségük kapcsán talán óvatosabbak, vagy egy kicsit jobban odafigyelnek erre, viszont a boldogságérzetük meg magasabb, mint azoknak, akik nem nevelnek gyermeket. Tehát van egy ilyen kettősség, hogy talán ők megfontoltabban viszonyulnak ez a helyzethez, ugyanakkor úgy tűnik, hogy a családi kapcsolatok az ő esetükben sokszor még meg is erősödtek, hiszen amikor erre is rákérdeztünk, akkor az látszódott, hogy magyaroknak nagyjából a negyede egyébként már egy éve a karantén idején, és most is egyébként a lezárások idején nagyjából a negyedük nyilatkozott úgy, hogy a családon belüli kapcsolatok megerősödtek. A nagy részük arról számolt be, hogy nincsen változás, tehát nagyjából 70% azt mondta, hogy nincsen változás, és csak nagyon kevesen, 4-5% mondta azt, hogy romlottak a családon belüli, a családtagok közötti kapcsolatok.
És ez a párkapcsolatokra is igaz? Most erre szeretnék kitérni. Nálunk az Inforádióban is több anyag készült arról, hogy nőtt például a válásoknak a száma. Az önök felmérésében mennyire tükröződik vissza itt a párkapcsolati kérdéskörben mi mutatkozik meg?
De ezt most még azért nem látjuk pontosan, hogy mennyivel nőtt az idejében a válások száma, de hogy említettem, érdekes módon itt nem csak a gyermekek és a szülők közötti kapcsolatok, de a párkapcsolatok is úgy tűnik, hogy sokkal többen, ötször annyian mondták azt, hogy megerősödött a párkapcsolatuk, mint akik azt mondták, hogy nem. Tehát itt nagyjából 5% mondta az, hogy romlott a párkapcsolatok, viszont nagyon sokakat inkább összekovácsolt ez a helyzet. Ugye hallunk olyan történeteket is, hogy sokan most már végleg összeköltöztek, elkötelezték magukat, miután össze voltak zárva, és már nem vártak tovább. És hát érdekes módon egyébként a házasságkötések száma is megnőtt az elmúlt időszakban, koronavírus járvány ide vagy oda, ami nekem inkább azt jelzi, hogy ott sokan inkább az elköteleződés és a további közös élet mellett döntöttek. Ami persze nem zárja ki azt, hogy nyilván vannak olyan párkapcsolatok, amik valószínűleg eleve rossz alapokon működtek, és emiatt a koronavírus járvány hatására az összezártság alatt tönkrementek, de úgy tűnik, hogy mégis nagyobb számban vannak olyanok, amelyek viszont megerősödtek.
Az idősek és a fiatalabb generációk között látható a jelentős különbség, akárhogyha a hangulatra, akárhogyha az egészségre, az egészségi témákat nézzük ebben a kérdőívben?
Azt azért látjuk, hogy az idősebbek nyilván jobban félnek a megbetegedéstől, tehát ez nagyon jól megmutatkozott mindegyik felmérésben, és ez egy kicsit feszültebben is élik meg ezt az időszakot. A fiatalabbak, ahogy az életkorukban is talán várható lazábban, és kevésbé félelemmel telélik meg ezt az időszakot.
A jövőbe vetett bizalom, és mondjuk itt gondolok például a munkahelyek elvesztésére vagy megtartására, ebben hogyan állunk most? A válaszok alapján itt milyen várakozások vagy hangulat tükröződik?
Itt is látszódik, hogy ahogy telt az idő, azért ez az egzisztenciális biztonság valamelyest megrendült. Ugye még egy évvel ezelőtt a válaszadók 51% azt mondta, hogy egyáltalán nem fél attól, hogy mondjuk elszegényedne a családjuk. Ehhez képest most már 36% van olyan, aki azt mondja, hogy lehetséges, hogy ez be fog következni. Tehát látszódik, hogy ez az egzisztenciális félelmek azért egyre erősebb ebben jelen vannak a magyaroknak az életében, és hát emellett a betegségtől való félelemek talán még erősebb, mint az egzisztenciális félelmek.
Nemzetközi összehasonlításban mi hol vagyunk?
Igazából azt látjuk, hogy Európában, sőt az egész világon mindenütt a koronavírus járvány felborította az emberek életét. Azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy a magyar családok tulajdonképpen megerősödve kerültek bele ebbe a helyzetbe, és az azért látszódik, hogy ennek megfelelően talán kicsit jobban is viselték az első időszakát ennek az egy évnek. Azt is látjuk, hogy, ahogy említettem, sok családban a családi kohézió még erősödött is Magyarországon ebben a nehéz válsággal teli időszakban. Ehhez képest azért hallottuk sok nyugat-európai országból, hogy valóban megviselte a családokat, és talán jobban megviselte a családokat a koronavírus járvány, mint itt Magyarországon, hogyha a családi kohéziót, illetve a családi kapcsolatokat nézzük.
Fűrész Tündét, a Kopmeria Intézet vezetőjét hallották. Vészharangot kongatnak a szakemberek, ha nem teszünk minimális erőfeszítéseket és nem avatkozunk be, akkor a koronavírus világjárványt a mentális pandémia követi majd Magyarországon is, mondta el az Inforádiónak a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum elnöke. Megoldásként kiemelte az emberek közötti beszélgetés jelentőségét, Virányi Zsolt kérdezte Radó Ivánt.
A Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum úgy gondolja, hogy a pandémia olyan csapást mért az emberiségre, ezen belül mi ugye Magyarországgal foglalkozunk, Magyarországra, ahol nagyon sok érintett csoport van, közvetlenül érintett, közvetve érintett, de valamilyen szinten mindenki érintett, hogy egy nagy érzékenység váltódott ki lelkileg az emberekből, főleg az ismeretlenség és a váratlanság miatt 102 éve nem volt ilyen, tehát most azonnal fel kell készülni arra, hogy lelkeket ápoljunk, mihelyt a járvány lecseng, mert ha ezt nem tesszük, akkor a következő pandémiát mentális pandémiának fogják ki. Hát itt néhány millió embert kell kicsit majd helyre rakni.
Önök kikre gondolnak, akik segítséget tudnának ebben nyújtani?
Lehet rezidens például, lehet pszichológus, lehet mentálhigiénés szakember, jól képzett önkéntes, tehát bárki, és ezt én úgy képzelném el, hogy ahogy most oltópontok vannak, valamilyen néven el lehet nevezni, legyenek ilyen lelki pontok, nem tudom, ahova akár bejelentkezés alapján bemehet bárki, és az egyéni problémáját megbeszélheti. Nyilván a súlyosabb esetekben eleve, ha az illetőt ugye kezelik már, akkor a súlyosbodással kell valamit tenni, az a pszichiáter dolga. Mindenkinek más a kivezető út. Valakinek az, hogy teljesen begubózik és depressziós lesz, van, aki kimegy az utcán, és az első embert pofán vágja, lásd a késelések a járműveken, ugye, a lopások megnőnek, mert az emberek nem erre figyelnek, tehát a bűncselekmény oldalról is veszélyes. Az az érdekes, hogy nem az a jellemző, hogy a munkájukat, tehát hogy egzisztenciális okból ölnék meg magukat az emberek, teljesen látszólag érthetetlen, vagy akár indok nélküli öngyilkosság emelkedést látszik.
A családon belül, amikor látjuk valamelyik családtagunknál, hogy bizonyos jelek mutatkoznak, akkor mire kell figyelni, hogy vehetjük észre, hogy esetleg nagyobb lelki probléma is kialakulhat, vagy már folyamatban van?
Elsősorban a megváltozott személyiség szerkezet, tehát a viselkedés szignifikánsan változik, de különbséget kell tenni a klinikai értelemben depresszió és a rossz kedv között. Tehát az illető személyisége valamilyen, azt ismerjük, és az a fajta viselkedés, amit megszoktunk tőle, az tartósan változik egyrészt. De más is van, tehát nem csak depresszió lehet itt. Az embereknek meg kéne tanulni egymással kommunikálni, mert ez a másik probléma, a családtagok nem kommunikálnak. És akkor ez kiderül egy jó kapcsolatban, az ember elmondja, hogy mi zavarja, mi bántja.
Hogyan tudunk még segíteni egymásnak a családon belül, vagy éppen a barátainknak?
Amennyiben mi jól vagyunk, mert ez alapfeltétel, meg kell kérdezni az illetőt, hogy mik azok a sarokpontok, amik nehézséget okoznak, bíztatni kell arra, ha nem tudná, hogy őszintének lehet lenni, hogy a dolognak nincs következménye, de ez ne ilyen fehérköpenyes stílusban, tehát egyszerűen meg kell beszélni, ami minden normális kapcsolatban eleve kéne, hogy működjön, hogy mi a gond, oda lyukadunk ki, hogy ez ugye nyilván csak akkor fog működni, hogyha egyébként a kapcsolat jól működik, és hogyha most jövünk rá a home office-ban, hogy nem működik jól, akkor ez sem fog működni. Most tantól kezdve van egy kicsi nyitás, talán ez is hozhat eredményt. Én azonban azt gondolom, hogy ha tényleg lecseng a Covid, akkor mindenképpen utóhatásokkal, maradványhatásokkal számolni kell, és ezért az, amivel kezdtük ezt az egészet, az elkerülhetetlen. Tehát én nem tudok olyan embert elképzelni egyáltalán, akiben semmi nyomot nem hagy ez az egész. Tehát mindenképpen késznek kell lenni, legfeljebb jó esetben, én nem bízom ebben, de jó esetben nem lesz rá szükség.
Radó Ivánt a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum elnökét hallották. Ez a Családi Hét. Minden összevethető mérőhelyen többen kerékpároztak, mint tavaly márciusban. Munkanapokon és munkaszüneti napokon egyaránt nőtt a havi átlagos kerékpárforgalom. Fontos azonban, hogy megfelelően felkészültek legyünk mi és a bringánk is, ha útnak indulunk, akár rövidebb, akár hosszabb távra, egyedül vagy a családdal, barátokkal együtt. Halász Áront, a Magyar Kerékpáros Klub elnök helyettesét kérdeztem. Mit tud javasolni, hogyha most valaki úgy határoz, hogy rendszeressé teszi például a családi kirándulásokat hétvégente, vagy úgy határoz, hogy most akkor mégiscsak a kerékpárt választja munkába menethez, akkor mire figyeljen oda nagyon az alapoktól?
Szerintem a legfontosabb alapvető tudnivaló az az, hogy milyen biciklit választunk, olyan biciklit választunk, ahogyan használni szeretnénk. Tehát, hogyha például csak a városban szeretnénk vele közlekedni, elintézni ezt a rövidebb távolságokra, vagy esetleg munkába megyünk, boltba megyünk, akkor vegyünk egy egyszerű városi biciklit, nem kell a legjobb országúti vagy versenybringa, nem kell nagyon jól kinéző teleszkópos hegyi kerékpár, hanem egy egyszerű városi bringa, vagy egy trekking típusú bicikli, sárvédővel, váltóval, akár kosárral felszerelve, amire kényelmesen fel tudunk ülni utcai ruhában, szerintem tökéletesen megfelel. És nagyon fontos arra odafigyelni, hogy a méret az jó legyen. Látni sok embert az utakon, akiknek láthatóan vagy kicsi a bicikliük, vagy nagy a bicikliük. Ha nem jó méretű bringát használunk, és nincsen jól beállítva a nyereg magassága például, akkor abból később kényelmetlenségek lesznek, esetleg a egészségügyi problémák is akár, de mindenképpen nem egy jó élmény lesz a bringázás. Aztán, hogyha megvettük a biciklit, vagy mondjuk most hozzuk fel a telekről, vagy a pincéből, akkor használt bringánál mindenképp érdemes elvinni egy szervizbe, hogy beállítsák, átnézzék, hogy minden rendben van-e rajta, megnézzék a fékeket, a váltót, esetleg felszerelni egy-két kiegészítőt, hogyha szükséges. Szerintem egy tankbenzin árából kijön egy nagy generáloztatás, amikor darabjaira szedik a bringát, és újra összerakják, esetleg ki is cserélnek egy-egy olyan alkatrészt, ami már elromlott, vagy elkopott, vagy elrepett, vagy valami nem működik rajta. Úgyhogy ezt mindenképp érdemes megcsinálni, és onnantól kezdve pedig szabad a pálya. Nyilván mindenkinek a saját megtett útvonala, távolsága, az ő stílusa, hogy milyen módon szeret kerékpározni, ez el fogja természetesen dönteni majd, hogy milyen biciklit vesz. De a legfontosabb szerintem az, hogy a használati terephez, célhoz megfelelőt válaszunk, hogy ez jól be legyen állítva a méretünkhöz, illetve működjenek rajta a különféle alkatrészek, amiknek működniük kell.
Hogyha gyerekekkel megyünk, ott mire érdemes odafigyelnünk? Ugye nem mindegy, hogy milyen sorrendben kerékpározunk, őnekik hogy tanítjuk meg, hogy mire kell figyelni, mire nem, itt mit tud javasolni?
Hát érdemes már egyébként a gyereküléssel kezdeni, hogyha a kicsi a gyerek viszont már tud rendesen ülni, akkor egy előre vagy hátra felszerelhető gyermekülésbe, hogyha betesszük és úgy közlekedünk vele, akkor azért ő szokni fogja egyáltalán a kerékpározást, annak a látványát, hogy milyen biciklin ülni, egy példát lát a szülők által. Aztán szépen, ahogy növekszik, nagyon sokan esküsznek manapság ezekre a divatos futóbiciklikre, ami kicsit olyan, mint a kismotor volt régen, de inkább egy bringára hasonlít, és egyensúlyozni kell rajta. Állítólag ezek a futóbringák nagyon jól tudják fejleszteni az egyensúlyérzéket, és ezek a gyerekek utána könnyebben is fognak elindulni kétkerekűen. Mások meg nyilván esküsznek inkább a kitámasztó kerékre, vagy a seprűnyeles megoldás, amikor fut utánunk a szülő, és akkor próbálják tanítani.
Mondjuk a futóbicikli után eleve kell, tehát ez egy jó futógyakorlat a szülők.
Igen. Hát az a nehéz általában a gyerekeknek való bicikli választással, hogy gyorsan kinövik. Tehát, hogyha egy családban többen vannak, akkor mit lehet örökölni, és az megkönnyíti a helyzetet. De itt is azért fontos odafigyelni rá, hogy a méretének megfelelő legyen, és a célnak megfelelő legyen, és rendesen működjenek az alkatrészek. Sokan szokták, mint a garázsban tartani, vagy a telken tartani a gyerek biciklijét, és néha fölülnek rá, de nincs jól beállítva, nem működik rendesen, puha a kerék, és nem lesz egy jó élmény a kerékpározás. De ha már együtt tudnak bringázni a gyerekekkel, akkor általában azt szokták javasolni az oktatók, hogyha egy szülő van, akkor inkább maga előtt engedje a gyereket, és ő egy kicsit beljebb húzódva az úttesten, vagy hogyha egy kerékpárúton mennek, akkor menjen mögötte egy-két méterrel. Ez nyilván akkor tud működni, hogyha a gyerek vezényszóra megáll, vagy bekanyarodik, tudja, hogy hogyan kell már haladni. Ha két szülő kísér egy gyereket, vagy akár kettőt, akkor általában azt szokták javasolni, hogy az egyik szülő menjen elől, aki mutatja az utat, adja a tempót, és hátul zárjon egy másik. Azt teljesebben szokták javasolni, hogy a szülő után menjen a gyerek, de ez is működhet, hogyha már eléggé biztosak vagyunk benne, hogy tud közlekedni, figyelni fog előre, nem fog nekünk jönni, hogyha mi lefékezünk, hanem velünk együtt fékez, követ minket, amikor kanyarodunk, és nem fog mondjuk becsalinkázni más felé. De ez nyilván egy ilyen közös időtöltés, közös munka, közös tanulás kell, hogy legyen, tehát alapvetően nehéz megmondani egy távolból, hogy hogyan kell csinálni ezek a módszerek, amiket természetesen minden családnak magának kell kidolgoznia.
Hol érdemes elkezdeni a kerékpározásba bevonni a gyerekeket, tehát aki már stabilan ül a biciklin, megvan az egyensúlyérzék, és jól is tud vele haladni, kisebb forgalmú kerékpárutakon, vagy hol érdemes bevezetni a gyerekeket a kerékpározásba?
Hát ez nyilván attól függ, hogy merre lakunk, és ott milyen lehetőségek vannak, de alapvetően a kisebb forgalmú utcákat tudjuk ajánlani, vagy esetleg, ha van kerékpárút, akkor azt, de mindegyiknél oda kell figyelni az előbb, nem mindenhol megfelelően vannak megtervezve, kiépítve a kerékpárútak, tehát azt a szülőnek ismernie kell, hogy ott mire kell figyelnie, ne legyen egy hamis biztonságérzet azért, mert a járdára felfestettek egy sárga csíkot. Ott tudni kell, hogy hol léphet ki egy gyalogos, hol kanyarodnak az autók, tehát a szülőnek mindenképpen legyen gyakorlata, mielőtt elkezd a gyerekkel biciklizni. Sajnos nagyon sokszor látni azt, hogy a szülő hibázik, hogy a szülő csinál valamit rosszul, aztán a gyerekkel kezd el kiabálni. Ebből senkinek nem lesz jó élménye, és ezt kívülről nézve is fáj egy kicsit látni. A kisforgalmú utcákban nyilván ott is, hogyha a szülő tudja, hogy ott mire kell figyelni, az nagyon fontos. A Kressz egyébként azt írja elő, hogy 12 évnél fiatalabb gyerek főútvonalon csak a járdán kerékpározhat. A Kressznek jó lenne módosítani azt a pontját, ami ezt szabályozza, mert a szülő nem kísérheti a gyereket a járdán, tehát szabályosan egy főútvonalon a szülőnek lent kéne mennie az úttesten, vagy a kerékpársáron, és a gyereknek fent kell mennie a járdán. És ilyenkor nyilván nagyon nehéz onnan instruálni. Logikus természetesen, csak nem szabályos, hogy a szülő bele fog menni majd ott a járdán. Figyelni kell a gyalogosokra, figyelni kell a kereszteződésen az autóforgalomra, hogy megadják-e például az elsőbséget. Egyébként én azt gondolom, hogy ha most elkezdik, akkor amúgy is csökkent a forgalom, nem kell ettől nagyon félni, és egy jó élmény lesz, hamar bele fognak szokni, és utána pár év múlva talán egyedül is könnyebben elengedik majd a gyerekeket. El kell kezdeni türelemmel, és egy jól beállított biciklivel szerintem nem kell rögtön belevágni a legnagyobb túrákba, kicsit a ház körül, aztán egyre inkább lehet tágítani a tört.
Mikor érdemes őket egyedül engedni, hogy bringázzanak mondjuk a ház körül, vagy egyedül vágjanak neki, tehát szülő jelenlét nélkül bringázgassanak? Hogyan lehet ezt biztonságban megoldani?
Hát nehéz általános tanácsot erre mondani, de nyilván ez mindenhol egyénfüggő. Tehát, hogyha a gyerekkel már a kiskorától kezdve együtt kerékpároznak, szoktatják, tanítják, látják a fejlődését, és látják azt, hogy mennyire tud magabiztosan közlekedni, akkor előtt tudják őt elengedni. Nagyon sok családban viszont a gyerek gyakorlottabban bringázik már, mert a barátaival kezdte el például, mint a szülők, és akkor ott a szülőnek lehet, hogy kevésbé tud benne megbízni. De nyilván azért ez az évek és a gyakorlat előre haladtával változik, meg nyilván a bizalom szintjétől függ, amit én nem tudok most messziről megállapítani, de ezt mindenkinek el kell tudnia dönteni szerintem, hogy mikor jön el ez a kor, amikor megengedik neki, hogy egyedül induljon el biciklivel. Az fontos, hogy azért itt legyünk tisztában a szabályokkal is, nem csak a kerékpárnak a technikai dolgaival, meg az, hogy hogyan kell egy biciklit hajtani, hogyan kell vele megállni, hogyan kell kanyarodni, hanem amikor tanítjuk őket, akkor nyilván magyarázzuk el, hogy hol mi a szabály, mire kell odafigyelni, meg mik azok a dolgok, amikre úgy kell odafigyelni, hogy nincsen szabályozva, forgalomban mi történhet, akár egy kisebb forgalom utcán, mi a jobb kész szabály. Hasonlókat mind el kell magyarázni, de ezt akkor is lehet csinálni, nem csak akkor, amikor biciklizünk, hanem akkor autóban utazunk, vagy tömegközlekedünk, erről lehet beszélgetni útközben.
És erre nagyon jók ezek a kis kresszparkok. Nincs olyan nagyon sok, de azért egy-két helyen fellelhetőek, ahol kifejezetten tényleg a kerékpározást, a kressz alapjait megtanító ilyen kresszpályák vannak, és ezek szerintem nagyon praktikusak.
Azok is nagyon praktikusak, illetve most az iskolákban elérhető az a kerékpároktatási alkalom, amit sajnos még elég kevés iskola vesz igénybe, de erre vannak oktatós munkafüzetek is, illetve van egy olyan vizsga, amit negyedikes, ötödikeseknél vezettek be, de tudtommal még nagyon sok iskolában ezt nem tartják meg, és ezt, ha valahol hiányzik, akkor a szülők igényelhetnék az iskolától, hogy ezt mindenképpen építsék be a tanrendbe, mert nagyon hasznos, nem csak kerékpározás szempontjából általában, ha közlekedünk, és ez pont így a 10-12 éves korosztályra van kitalálva.
Aki kerékpár túrában gondolkodik, neki mire kell figyelni? Ugye beszélgettünk az elején a megfelelő kerékpár beszerzéséről természetesen, de aki most kerékpár túra szervezésében vagy részvételben gondolkodik, ő mire figyeljen oda?
Úgy kell útvonalat választani, hogy az megfelelő legyen az adottságainknak, tehát a fizikai adottságoknak, hogy mennyit tudunk letekerni hosszban. A domborzatra oda kell figyelni, meg ki kell választani az útvonalat, az szerint, hogy mennyire tudunk közlekedni forgalomban, vagy forgalomtól mentes helyeket keresünk, inkább a zöldben tekernénk, vagy inkább a városban szeretnénk nézelődni, és úgy tenni egy-egy kört. Budapesten is egyébként elég sok olyan útvonal van, amit akár a városban is jó kikapcsolódásnak használni. Ha valaki a Budapesten lakik, akkor a hétvégi rakpart megnyitásokat például nagyon tudom ajánlani, az egy kiváló családi program, nagyon sokan járnak is ki gyerekekkel biciklizni, de ezek mind a saját adottságainktól és igényeinktől megfelelően választandók ki. Arra érdemes odafigyelni, hogy legyen nálunk étel-ital, tehát nem biztos, hogy ahová megyünk, vagy ahol megyünk, ott lesznek boltok, lesznek nyitva lévő elviteles vendéglátóhelyek, és legyen nálunk egy alapvető felszerelés, pumpa, akár egy defekt szerelésére alkalmas folt, vagy cseregumi, és tudjunk megcsinálni egy olyan javítást, ami akár útközben történhet, akár a gyermeknek a biciklijén megakad a váltó, és akkor ezt egy kicsit lehet, hogy be kell tudni állítani, vagy bármi történik, akkor azt meg tudjuk javítani, és vigyünk magunkkal lámpát, legyen feltöltve, mert lehet, hogy aztán végül is annyira jó lesz, hogy este érünk haza.
Halász Áront, a Magyar Kerékpáros Klub elnök helyettesét hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió Családi Magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják holnapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivárdi Zsuzsa, viszont hallásra.